9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Közzétették a villamosenergia rendszer használati díjairól szóló új rendeletet, amely 2025. január 1-én lép hatályba, számol be róla az economics.hu. A legjelentősebb változás a korábban már létrehozott egyik rendszer használati kategóriát érinti. A KIF 4 lényege, hogy a különböző napszakokra eltérő áramtarifákat számolnak. Amennyiben a fogyasztó okosmérővel rendelkezik, érdekelt lesz abban, hogy háztartásának energiafelhasználását jelentősen átalakítsa, mert cserében kedvezőbb villanyszámlát kaphat. A fogyasztók programozhatják elektromos berendezéseik működését, hogy azok abban a napszakban működjenek, amikor a legolcsóbb az áram. A rendelet kitér a rendszer használati díjakra is. Az elosztói forgalmi díj változatlan marad. Az átviteli és az elosztási díj struktúra előreláthatóan 2027-ben ismét megváltozik. Megkezdődött a kilakoltatási moratórium, amely április végéig tart, derül ki az utcajogász közleményéből. Tavaly összesen 2305 lakást ürítettek ki a hatóságok, idén az első fél évben pedig, amelyből 4 hónap moratóriumi időszak volt, 737-et. A szervezet felhívja a figyelmet arra, hogy a kilakoltatás egy hosszú jogi folyamat utolsó állomása. Ezért különösen fontos, hogy az ügyfelek korábban, még a bírósági döntést megelőzően kérjenek jogi segítséget. Az Arhaikon építésziroda nyerte el a fővárosi Károli Gáspár Református Egyetem engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére kiírt közbeszerzési eljárást. Az egyetem projektcége által nyáron lefolytatott tervpályázat győztese 3 milliárd forintért vállalta a munkák elvégzését. A HVG számolt be a hírről, hogy november 5-én bontották fel az egyetlen beérkezett ajánlatot a Református Egyház tulajdonában álló Református Egyetemváros Kft. Által kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra. A tervezési munkákra másfél év áll rendelkezésre, és 2026. május 31-éig kell befejeződnie. A terv dokumentációból az is kiderül, hogy a beruházás becsült költsége 62,5 milliárd forint. Péntektől hóügyeletet működtet november 15-e és 2025. március 15-e között Miskolc önkormányzata a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Közreműködésével a téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok elvégzésére. Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak, kézi és gépi hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkáit a hóügyelet vezetőjének irányításával működő diszpécser szolgálat koordinálja. A téli útüzemeltetési gépi feladatokat, a közutak síkosságmentesítését, szórását és a hóeltakarítását a Mirehu Kft. Speciális tolólappal felszerelt szórógéppel végzi. A hóeltakarítási munkát elsődlegesen a rendőrségtől, a mentőktől, a katasztrófavédelemtől, valamint a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT járművezetőitől beérkező információk alapján szervezi meg a diszpécser szolgálat. Karácsonyi kirakatversennyel tennék szebbé Miskolc belvárosát az ünnepekre. Vállalkozókkal, üzlettulajdonosokkal szervezett kerekasztal beszélgetést az önkormányzat Miskolcon a Városházán. Hamarosan indulhat a belvárosi kirakatverseny az önkormányzat karácsonyi csillagdíjáért. Matiscsák Éva alpolgármester ismertette, hogy az adventi kirakat szépítő versenyt alapvetően a belvárosban működő üzletek számára hirdették meg, de természetesen bárki más is beszállhat egy-egy megszépített kirakattal. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni december 6-ától 12-éig lehet egy erre a célra létrehozott Facebook oldalon. Itt tudnak majd a miskolciak szavazni a szerintük legjobban sikerült kirakatra. A nyertes megkapja majd a Karácsony csillaga a Miskolc 2024 elnevezésű díjat, amit ki tud rakni a kirakatába, és ezzel hirdetheti, hogy ebben az évben az ő kirakata lett a legszebb Miskolc belvárosában.
Az időjárásról.
Sokfelé számíthatunk ködre, illetve rétegfelhőzetre, amely aztán később ritkul zsugorodik. Napközben borult, párás és gyengén felhős, illetve felhőtlen területek egyaránt előfordulhatnak. A ködös tájakon szitálásra, ónos szitálásra kell számítani. Mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 6 és 11, a borult ködös helyeken 2 és 5 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 4 és plusz 2 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Tekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Horvátországba utazunk, ahol van egy falu, amelynek lakóinak 10%-a magyarnak vallja magát, de már alig beszélnek magyarul.
De valamihez ragaszkodnak kimondottan, és mondjuk ez kicsit úgy megerősít engem is, az meg ragaszkodnak, hogy a mi atyánkat csak magyarul mondjuk.
A nagypiszanicai református templom most borzasztó állapotban van, de hamarosan felújítják azt.
A szél levitte a cserepeket a templom hajó kezdetén. Az összes víz, ez mivel a templom torony az ott van mellette, az mind befolyott a tetőre, a tető az beszakadt, úgyhogy belülről is katasztrofális állapotban van. És most, hála Istennek, most úgy látszik adódott a pillanat arra, hogy a templomot kívül és belül is rendbe tegyük.
A horvátországi templomnak ráadásul van egy igazi különlegessége. Talán ez az egyetlen református templom, amelyen kereszt is van.
Azért van rajta a kereszt, mert amikor építették a templomot több mint 100 évvel ezelőtt, mint említettem, 1903-ban építették, akkor gyűjtést szerveztek a faluban, és a katolikusok is, meg a szerbek is adtak a templomépítésre pénzt, de azzal a feltétellel, hogy a templomon legyen kereszt is. És ezen a templomon most van kereszt, ami lehet egy kicsit szokatlan a magyar reformátusok számára, de ez a helyzet.
Mai vendégünk Hajek János, a gyülekezet lelkésze, a horvátországi református keresztjén kálvini egyház püspök helyettese. Tartsanak velünk!
Utolsó nap is ma véget ér, hogy döntesz, jó vagy, rossz vagy, a pokol vár, vagy a mennybe mész, annyi kincset rejt még a világ, te bejárnád, vagy inkább hezitálsz, úgy ész, nincs vége a jónak, az idő kellék feleség, kellék feleség. Tovább, ha nincs tovább, mert nincs tovább, kinek ad tovább? Úgy érnék egy utolsó dalt, már tudnám, hogy kinek szól majd. Pár perc még van, ha elmondjam, beleolvadok épp, mindent átadok, nézd, de mit mond. Éltél jó vagy, így szakad meg a kép, ha beszámol az én. A film készülhet, nem a rólam, kinézni meg is mennyiért, a mellék vagy a főhős voltam. Kinek ad tovább, ha nincs tovább, mert nincs tovább, kinek ad tovább? Úgy írnék egy utolsó dalt, bár tudnám, hogy kinek szól majd.
Tekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Bár már évtizedekkel ezelőtt volt, aki lemondott a nagy piszanciai reformátusokról, ők köszönik szépen, jól vannak. Nagy Piszancia Nyugat-Szlavóniában van, ma Horvátországhoz tartozik. Lakosai 1903-ban építették meg a református templomokat, akkor az itt élők valamivel több mint negyede volt magyar, ma a lakosok 10%-a vallja magát magyarnak, de a magyar nyelvet ennél jóval kevesebben beszélik. A falu temploma most katasztrofális állapotban van. Az épület beázik, a falak vizesek. Most a horvát és a magyar kormányok támogatásával megkezdődhetett az épület felújítása. A részletekről Hajek Jánossal, a gyülekezet lelkészével, a horvátországi református keresztjén Kálvini egyház püspök helyettesével beszélgettünk. Mielőtt a templom felújításról beszélnénk, én szeretném, hogy egy kicsit segítene nekünk a települést, meg egyébként a táj egységet is elhelyezni, mert az a megérzésem, hogy a hallgatóink azért kevésbé járatosak ennyire részletesen a horvátországi magyar reformátusok életében. Nyugat-Szlavónia, ez mit jelent, és mit érdemes tudnunk erről a térségről?
Hát Nyugat-Szlavónia, mondhatnám, hogy nagy tiszanicai gyülekezet, habár a Google-ben úgy van, hogy Nagy Pisznice a településnek a neve. Ez úgy mondanám, hogy Bielovártól, vagy Belovártól magyarul, egy valami 20-25 kilométerre délkeletnek helyezkedik el, vagy hogy jobban talán megértsék a magyarországi hallgatók. A Barcsi határ átkelő helynél, amikor átjönnek, az Viroviticára, Verőcére visz át, és onnan föl a Bilogorára, és ez fönt van a Bilogora tetején, tehát egy ilyen fensíkon helyezkedik el. Mondhatnám úgy, hogy Bielovár meg Daruvár között, a két város között. És ez a valamikor ez a gyülekezet, a református gyülekezet a Dunán túli egyház kerülethez tartozott. Most pedig hát ugye ismerik a történelmet, nem kell itt ezt most részleteznem, hogy utána jött a Jugoszlávia, az első Jugoszlávia, majd a másik Jugoszlávia, és akkor most végül meg a horvátországi református keresztény kálvini egyháznak az egyház községe, a legnyugatibb egyház községe, a legtávolabbik egyház községe.
Itt a Nyugat-Szlavóniában milyen helyzettel állnak szemben a horvátországi magyar reformátusok, tehát mennyire vannak itt gyülekezeteik, mennyire élnek itt magyar reformátusok napjainkban?
Hát most ez a mi problémánk, javarész, hogy ezek az emberek 1910-ben különben a statisztikák szerint Nagy Tiszanicát körülbelül negyed részbe lakták magyarok. Negyed részbe horvátok, negyed részbe szerbek, és negyed részbe a németek. Mondom, körülbelül némi eltérés van, a magyarok voltak legtöbben, de ez már lényegtelen kérdés. Ezt a települést ezt a 17. században kezdték betelepíteni a török rombolások után, és akkor a népek akkor települtek be, ezek a különböző nemzetiségű emberek erre a településre, és utána a később időszakokban, amikor ugye ezek a Trianon után ez a rész leszakadt a Magyarországtól, akkor hát mindent megtettek a hatóságok, hogy az embereket elszlávosítsák. Pillanatnyilag az a helyzet, hogy a faluban az idősebb korosztály, aki tőlem idősebb, hát el kell, hogy mondjam, 59 éves vagyok, aki tőlem idősebb, az beszéli a magyar nyelvet, de egy jellegzetes tájszólással. Az én korosztályom az még beszéli a magyar nyelvet, de konyha nyelv szinten, a fiatalabbakkal pedig lehetetlen magyarul szót váltani, mert nem értenek semmit. Hát néha viccből elmondom nekik, mert mindenki azt mondja, hogy ő gyerekkorában tudott, mert a nagymamával, nagypapával magyarul beszélt, hát most beindították a magyar tanfolyamot, van a magyar nyelvoktatás, hát úgy viccből néha mondom nekik, hogy talán egyszerűbb lett volna nem elfelejteni magyarul, de hát ez a helyzet. Úgyhogy most kénytelen vagyok az Isten tiszteletet is két nyelven tartani, mert az az idősebb korosztály, hozzá kell, hogy tegyem, hogy én 2001 óta, most már ez 24. éve, hogy járok oda Nagy Tiszanicára Isten tiszteletet tartani, hát egy kicsit szégyellem magamat, de azt a gyülekezetet, akik akkor jártak templomba, azt már nagy részbe eltemettem. Ezek most elkezdett egy új generáció járni templomba, de ezek magyarul jóformán semmit nem ismernek, talán annyit, hogy jó napot, vagy hogy vagy. Ennyi. Körülbelül ezen a szinten. Tehát egy prédikációt elmondani, én elmondhatnám minden nap, és minden alkalommal egy és ugyanazt az ige hirdetést, ők ezt észre sem venni, mert nem tudnak annyira. Tehát kénytelen vagyok, vagy mondatonként, vagy szakaszonként, ahogy elmondok valamit magyarul, akkor azt elmondani horvátul utána. de valamihez ragaszkodnak kimondottan, és itt mondjuk ez kicsit úgy megerősít engem is, ahhoz meg ragaszkodnak, hogy a mi atyánkat csak magyarul mondjuk. Úgyhogy leírtam a kompjúterem több példányba, és mindenkinek kiosztottam, aki nem tudja magyarul, és a mi atyánkat az csak is kizárólag magyarul mondjuk. Na most rákérdezett az elő, vannak-e még gyülekezetek? Hát a közelben vannak még ilyen horvát anyanyelvű gyülekezetek, mint Brekinská, Bieliševac, de sokkal közelebb van Baranyához, Eszékhez, ott meg csehek élnek. Tehát vannak nekünk a magyar reformátusokon kívül más református vallású emberek is, de hát alkalmazkodnunk kell hozzám. De hát nem kell sok nagyon messze mennünk, itt van én nekem a szomszédságomban az egyik város, kisváros, Pélmonostor, ott is a temetések nagy részét, legalább 90%-át horvátul kérik, mert a jelenlévő nagy többsége nem ért semmit magyarul. Tehát ezzel az ilyen problémákkal küzdünk és szenvedünk, de próbáljuk terelgetni a dolgokat a helyes vágányra.
És az, hogy elindult ez a magyar tanfolyam, magyar nyelv tanfolyam Nagypiszanicán, ehhez van közel református gyülekezetnek, vagy ezt ki indította el? Hogyan indult ez el?
Megalakult Nagypiszanicán egy úgynevezett nagypiszanicai magyarok közössége, és ők indították meg. Úgyhogy ezt ez a kultúrközösség indította meg. A maga a református egyháznak ehhez nincs köze, azon kívül, hogy a vezető személye az református, és rendszeresen templomba jár, meg számíthatunk rá bármilyen szervezésbe, de kimondotta nem a református egyház szervezte meg ezt a tanfolyamot.
Köszönöm ezeket a háttérinformációkat, és akkor lépjünk át a templomhoz. Templom fotók alapján nincs jó állapotban, és ugye most azért beszélgetünk, mert az az örömteli hír van, hogy ezt a templomot most fel fogják újítani. De kezdjük azzal, hogy tegye meg, hogy elmondja, hogy milyen állapotban van most, meg egyáltalán hogy jutottak el ide, tehát miért romlott le ennyire ennek a templomnak az állapota?
Ezt a templomot nem is olyan régen építették, 1903-ban építették, hogy a többi templomhoz képest, amíg mondjuk itt van nálunk, Baranyában, az képest nagyon fiatal, de ennek a templomnak egyszerűen nem volt gazdája. Nem volt helyben lakó lelkésze. Én az előbb már említettem 23 éve, tehát már a 24. vagy járok havonta egyszer. Az elődöm az 21 évet járt, tehát már 50 éve nincs helyben lakó lelkész. És a presbitérium is, ha úgy látszik, hogy annak idején, amit hát én arról nem sokat tudok mondani, ami volt föld, azt eladták, a tetőt azt megpróbálták megcsinálni, abból a pénzből az relatív jó állapotban van, kivéve itt a torony mellett. Az előbb említette, hogy már képeket ugye látott a templomról. És a templom az teljesen más stílusba épült, mint a megszokott református templomok. A torony az nem elől van a templom hajó elején, hanem oldalban, az oldalán. Az eleje az pedig klasszikus stílusban épült, és a bejárat fölött neobarok díszítések helyezkednek el. És nem tudok mit más mondani, az hogy rossz állapotban van, az gyenge kifejezés, ez katasztrofális állapotban van. És amióta oda járok 20 pár éve, a gyülekezetnek mindig egy nagy vágya volt, hogy szeretni ezt a templomot rendbe tenni. De egyszerűen nem volt rá mód, nem volt rá keret, nem volt rá pénz. Úgyhogy 2011-ben volt egy részleges felújítás a templomon, amit hát, azt megcsinálták, mint csak a torony körül, ahol az ablakok vannak, a két párkány közötti részt azt rendbe tették, a többi az mind maradt a régiben, nem csináltak semmit sem. A szél levitte a cserepeket a templomhajó kezdetén, az összes víz, az, mivel a templom torony az ott van mellette, az mind befolyott a tetőre, a tető az beszakadt, úgyhogy belülről is katasztrofális állapotban van. És most hála Istennek, most úgy látszik adódott a pillanat, arra, hogy a templomot kívül és belül is rendbe tegyük. Köszönettel rögtön a horvát és a magyar kormánynak a támogatásért, és nagyon remélem, hogy most ez az új generáció, aki elindult a templomba, majd egyre bővül, majd egyre többen lesznek, mert talán kezdhettek volna az egészet azzal is, hogy egy 25 évvel ezelőtt, akkor még csak számvevő voltam az Országos Egyháznál, és megkérdeztem az elődömet, megboldogult Ander Károly, esteres urat, hogy mi van Piszanitán. Ő azt mondta, hogy ott már nincsen. Na most ahhoz képest, hogy eltelt körülbelül 25 év, Istennek legyen hála, azért az nem áll, hogy nincs ott semmi sem. Igaz, hogy kevesen vannak. De akkor is a település 10%, a lakosságának 10%-a magyarnak vallja magát. Nem tudnak magyarul a legtöbben, nem tudnak, de magyarnak tartja magát. És a választásokon is a magyar listát kéri, és a magyar listára akar szavazni, amihez teljesen joga van neki.
A hallgatóinak magyarázom, hogy ez a listás szavazás ugye az azt jelenti, hogy Horvátországban van egy magyar parlamenti képviselő, akit a magyar listáról lehet megválasztani, és itt akkor a nemzetiségi választó az dönthet, hogy a horvát pártokra szavaz, vagy a magyar listáról választ.
És akik be vagyunk jegyezve az anyakönyvi hivatalba, hogy magyarnak tartjuk magunkat, mi választhatunk, mind a kettőre nem szavazhatunk, vagy a horvát, mint horvát állampolgárra listákra, horvát listákra, vagy pedig kérjük a magyar listát, és akkor a magyar képviselőt, mert minden nemzetiséget Horvátországban, van akik kettő is, akik többen vannak, a magyarokat egy képviselő képviseli, és tehát arra tudunk szavazni, hogy ki képviseljen bennünket a horvátországi száborba, tehát magyarul a parlamentben.
Én is, hát ez mindenképpen egy erős kötődést jelöl, hogyha egyébként jellemző magyarul nem beszélő embereknek ez annyira fontos, hogy a magyar listát kérik, és ugye erre utal ön is azzal, hogy tulajdonképpen a gyülekezethez is van egyfajta kötődés.
Persze van a gyülekezethez is, erről beszéltem az előbb is, hogy most jönnek az emberek, újak, akik 20 évig nem jártak templomba, és most valami megindította őket, és eljönnek a templomba. Már az előbb mondtam, hogy kénytelen vagyok horvátul is beszélni hozzájuk, mert akkor különben nem értenének semmit sem, hogyha azt akarom, hogy eljöjjenek, de mondtam nekik, ez jó magyar óra is egyben. Hát akkor ez kitesz egy jó magyar órát, hogy én elmondom magyarul, meg elmondom ugyanazt horvátul, hogy megértsék, tulajdonképpen itt is tanulnak akkor magyarul.
De egyébként a gyülekezeti közösségbe járók nagyobb része az jár erre a magyar nyelvű oktatási alkalomra is?
Igen, javarészt járnak.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Hajek Jánossal, a horvátországi református keresztjén kálvini egyház püspök helyettesével. Maradjanak az Európa Rádióval.
Piros Suzukival érkeztem, másnap nálad ébredtem, megbüntettek, de nem bánom, úgyis van tartozásom. Az az időszak, ami úgymond sebzett, az az időszak, ami mégis tetszett, titkon én visszavárom. Csak táncolj, táncolj velem, mondj pár szót nekem, nekem is túlzottan stresszes a lélegzetem. Piros Suzukival érkeztem, másnap nálad ébredtem, megkedveltem. Piros Suzukival érkeztem, de füzes rabonynál rekedtem. Rakéd a banda, velük csúszik az összes italma, nekik jók hozzám, veletek lehetek, most őszinte bérletem van a lelkiválság összes vonalán. Neked visszalopom az időt és elfelejtjük, hogy felejtettük egymást. És hogyha úgy hozzásos, hogy veled ezt megigézem, ígérem, hogy nem keresek már. Köszönöm, megkedveltem. Piros Suzukival érkeztem, de füzes rabonynál rekedtem.
Hegyek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Nem emelkedhetnek a lakossági fogyasztók által fizetendő rendszerhasználati díjak a 2025-ös évben. A kormány erről szóló rendelete megjelent a Magyar Közlönyben. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak a rendeletet figyelembe véve kell meghatároznia a lakossági rezsivédett áramon belül az energiadíjat, illetve a többi felhasználó számára a rendszerhasználati és az energiadíjat. Ügyfél ajánlási programot hirdet a Magyar Államkincstár, ebben a jelenlegi és az új ügyfelek is 20-20 ezer forint jóváírást kaphatnak a kincstári számlájukon. A november 15-től december 16-áig tartó promóció idején az új ügyfeleknek a kincstárban már számlával rendelkező ügyfelektől kapott promóciós kóddal értékpapírszámlát vagy start számlát kell nyitniuk, és azon legalább 100 ezer forint névértékben állampapírt vásárolniuk. Megkezdődött a kilakoltatási moratórium, amely április végéig tart, derül ki az utcajogász közleményéből. Tavaly összesen 2305 lakást ürítettek ki a hatóságok, idén az első fél évben pedig, amelyből 4 hónap moratóriumi időszak volt, 737-et. A szervezet felhívja a figyelmet arra, hogy a kilakoltatás egy hosszú jogi folyamat utolsó állomása. Ezért különösen fontos, hogy az ügyfelek korábban, még a bírósági döntést megelőzően kérjenek jogi segítséget. Az Arhaikon építésziroda nyerte el a fővárosi Károli Gáspár Református Egyetem engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére kiírt közbeszerzési eljárást. Az egyetem projektcége által nyáron lefolytatott tervpályázat győztese 3 milliárd forintért vállalta a munkák elvégzését. A HVG számolt be a hírről, hogy november 5-én bontották fel az egyetlen beérkezett ajánlatot a Református Egyház tulajdonában álló Református Egyetemváros Kft. Által kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra. A tervezési munkákra másfél év áll rendelkezésre, és 2026. május 31-éig kell befejeződnie. A tervdokumentációból az is kiderül, hogy a beruházás becsült költsége 62,5 milliárd forint. Péntektől hóügyeletet működtet november 15-e és 2025. március 15-e között Miskolc önkormányzata a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Közreműködésével a téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok elvégzésére. Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak, kézi és gépi hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkáit a hóügyelet vezetőjének irányításával működő diszpécser szolgálat koordinálja. A téli útüzemeltetési gépi feladatokat, a közutak síkosságmentesítését, szórását és a hóeltakarítását a Mirehu Kft. Speciális, tolólappal felszerelt szórógéppel végzi. A hóeltakarítási munkát elsődlegesen a rendőrségtől, a mentőktől, a katasztrófavédelemtől, valamint a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT járművezetőitől beérkező információk alapján szervezi meg a diszpécser szolgálat.
Az időjárásról.
Sokfelé számíthatunk ködre, illetve rétegfelhőzetre, amely aztán később ritkul zsugorodik. Napközben borult, párás és gyengén felhős, illetve felhőtlen területek egyaránt előfordulhatnak. A ködös tájakon szitálásra, ónos szitálásra kell számítani. Mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 6 és 11, a borult ködös helyeken 2 és 5 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 4 és plusz 2 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
értem, megkapom. Gyere, Reddy, Johnny Cash, hát szóljon a Man in Black. Nyomom a gáz, elhagyjuk a várost, de ez az út nem a floridai álmom. Újra tervezés, nem visz oda a négyes, menni Amerika. A titkot elárulom, a térképet bámulom, álmodni nem merek.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm a hallgatóinkat, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést a nagy piszanciai református templom felújításáról. Vendégünk Hajek János, a gyülekezet lelkésze, a horvátországi református keresztény kálvini egyház püspök helyettese. Hol tartják egyébként most az istentiszteletet, hogyha a templom ugye tényleg, akkor maradjunk ennél, hogy önfogalmazott katasztrofális állapotban van, tehát feltételezem, hogy ott most nem tarthatnak istentiszteletet.
Nem tudom pontosan megmondani, melyik évben volt utoljára egy istentisztelet, egy ünnep istentisztelet, körülbelül 15 évvel ezelőtt, nem tudom megmondani az évszámot, amikor még kitakarították annyira belülről, hogy na éppenséggel megtartottuk az ünnepi istentiszteletet, de azóta beszakadt a plafon, meg betörtek az ablakok, meg valóban használhatatlan. Na most tudnunk kell, hogy Nagypiszanicán az egyháznak a templomon kívül van még két épülete. Az egyik épület, amit használatra odaadtunk a nagypiszanicai magyar közösség használatra, de ők szintén különböző támogatásból és a képviselő úrnak köszönhetően nagyon szépen rendbe tették azt az iskolát. Azért mondom, hogy iskola, mert 1958-ig ott magyar iskola működött, de azóta nem használták semmire. Na most nagyon szépen rendbe lett téve, kicserélték az ajtókat, ablakokat, mellékhelyiségeket létesítettek, bevezették a központi fűtést, azt használják. A túloldalon pedig a templomnak átölembe ott van még a paplak, ami megint csak nagyon rossz állapotban van, és ott van egy terem, egy imaterem, na ott tartjuk az istentiszteleteket. Abban az épületben volt még egy, vagyis van még egy bolthelyiség, ami szintén nagyon rossz állapotban van, de az volt az egyedüli bevételünk a gyülekezetnek éveken keresztül, de hát felmondták a szerződést, meg van egy paplak, de hát az is használhatatlan, az emberhez nem méltó állapotban van. Úgyhogy az imaterembe tartjuk télen-nyáron. Majd reméljük, hogy nem sokára majd a templomba is, csak remélem, hogy nem veszünk el a templomban.
Mármint arra gondol, hogy kevesebb vannak ahhoz képest, hogy hányan férnének el a templomba?
Igen, mert ugye mikor százalékról beszélünk, akkor mindig egy nagy gyülekezetben az jó, hogy elmegy a gyülekezetnek egy, ahol több ezer lelkes gyülekezet, és elmegy 2% a templomban, és akkor majdnem, hogy tele van a templom. Ugye? Hogyha meg vannak 30-an egy gyülekezetben, és elmegy annak a 2-3%, akkor mit tudom, hányan vannak? Egy-két ember?
Ez a jellemző egyébként egy vasárnap, hogy 2-3-an vannak?
Hát attól többen, körülbelül vagyunk egy 5-6-an, hete, hogy mikor.
Na jó, mindjárt beszélünk arról, hogy vajon a templom felújítás az ezen változtathat, de akkor menjünk még sorba. Én azt olvastam a Képes újságban önökről, az Új Magyar Képes újságban egészen pontosan ez a nevük, hogy 2011-ben a tornyot fel tudták újítani, és ez tényleg szembetűnő a képeken is, hogy a toronynak a felső része az gyönyörű állapotban van, ahhoz képest, hogy a templom további része kinéz. Ennek mi volt a története 2011-ben, hogy azt sikerült felújítani?
Hát akkor még más volt a képviselő, a magyarok képviselője, mint most, aki, és hát ennyi pénzt tudott szerezni. Fölállították az állványt, akkor nekikezdtek, hogy felújítják legalább a tornyot, elfogyott a pénz, az állványt leszerelték, és abban maradt az egész. Tehát mondom, ez 2011 volt, 13 évvel ezelőtt. Azóta kikezdte a szélmára fönt a kupolát is, mert a kupola az fából van, de be van borítva a bádokkal, de hát azzal nem kezdtek semmit se, és akkor a szél leszakadta a bádokat is, úgyhogy azzal is probléma van.
És akkor most mond ennél egy picivel többet, mint a beszélgetés korábbi részén, hogy most a horvát és a magyar kormányok támogatásával felújíthatják a templomot. Mégis mennyi pénzt kapnak, milyen elosztásban, és ez elég lesz arra, hogy az egészet felújítsák, mennyire műemléke ez a templom, azért figyelj, ön is említett, hogy ez egy fiatalabb templom a többi templomhoz képest, mennyire vannak itt szigorú szabályok Horvátországban ennek a felújításában?
Összeget nem tudok mondani, mert az én kezemen keresztül nem megy semmiféle pénz, ezt mind a képviselő úr rendezi, meg a HMDK, hogy úgy mondjam, ezt a felújítást. Annyit tudok, hogy a horvát kormány 125 000 eurót szánt erre a felújításra, a magyar kormányt azt meg nem tudom. Fél füllel hallottam, hogy 50 millió forintot. De ezt semmi hivatalosan nem tudok mondani, hogy abból most mennyire lesz elég, meg mit tudnak ezen megcsinálni. 230-40 000 euróra lehet számítani, de talán lesznek még más források is, idővel valaki más is támogat bennünket. Hát annyit csinálunk meg, amennyit tudunk. Legfeljebb ne ázzon be, meg belülről rendben legyen, meg a tornyot végig megcsinálni, meg az elejét a homlokzatot rendbe tenni, és akkor ameddig jutunk. Különben a padok nagyon jó állapotban vannak, sokkal jobb állapotban vannak a padok, mint amik mint nálunk ide az a sok templomban. Azokat mind szétszerelték, most voltunk a püspök úrral fönt, úgymond megáldotta a munkálatok kezdetét, és a padokat már húzolták át, és amit az előbb említettem, ott van egy bolthelység a szemközt a fablakban, és akkor szárazra viszik száraz helyre az összes padokat, és hogy bent is tudjanak csinálni. Ez a legnagyobb problémánk, ez a beázás. A templomnak a beázása, azt mindenféleképpen rendezni kell, hogy az a mennyezet ott le ne szakadjon jobban, mint ahogy már leszakadt.
De most akkor ez az összeg arra azért biztosan elég lesz, hogy a templom jó állapotba kerüljön, és lehet, hogy mondjuk látom a képeken, hogy van egy orgona, hogy mondjuk az lehet, hogy nem fog beleférni, hogy az orgonát is felújítsák, de hogy a templom megnyugtató állapotba kerüljön, arra azért jó reménység van.
Igen. Szerintem a templom, hogy kívülről legalábbis jó állapotba kerüljön, meg elfogadható állapotba kerüljön, abban biztos vagyok. Hogyha már így belekezdtek ekkora munkába, akkor nem fogják ott félúton abba hagyni. Az orgona az egy külön nóta lesz. Az orgona az klasszikus elemekkel bír, úgyhogy nagyon értékes orgona, hogy úgy mondjam, a jártas emberek szava szerint. De szerintem az egy külön nóta lesz ez az egész, mert hát egy orgonát felújítani azért az egy komoly feladat, még oda szakember kell.
Biztatják-e önöket valamilyen határidővel, hogy mikorra lesz ebből hálódóisten tisztelet, tehát milyen időtávra tervezik a felújítást a szakemberek?
Úgy tervezik, hogy egy éven belül meg lesz az egész.
És akkor beszéljünk még zárásként mindennek a lelki részéről. Tehát most ugye említette, hogy havonta egyszer tartanak istentiszteletet, van 5-6 ember ezeken az alkalmakon, a lelkipásztoron kívül. Mit remél, hogyha elkészül ez a templom felújítás, ez hozhat-e ebben változást? Tehát a szép templom az esetleg többeket indíthat-e arra, hogy részt vegyen az istentiszteleten, vagy ön tervezi-e, hogyha lesz szépen felújított templom, akkor mondjuk 2 hetente tart istentiszteletet, ez esetleg hozhat-e változást? Szóval hogyan gondol előre, a felújítás az építheti-e lelkileg is ezt a maréknyi közösséget?
Biztos vagyok benne, hogy a magába egy templomba megtartott istentisztelet az egészen más, mint egy szobában megtartott istentisztelet, és nagyon remélem és bízom benne, hogy többen fognak járni templomba ezen túl, mint ahogy mennyien eddig jártak.
És az alkalmak sűrítésére látta így előre láthatólag lehetőséget, hogy ne havonta legyen, hanem mondjuk két hetente, vagy más időközönként?
Nem igazán látok rá lehetőséget, mert nagyon kevesen van. 15 gyülekezet van itt, ha jól tudom, vagy 16 Horvátországban, és összesen vagyunk 5-en. Az egyik lelkésznőnk az csak Splitben van, nagyon távol van, az nem tud semmiféle helyettesítésbe beszállni, úgyhogy én magam is minden áldott vasárnap 4 helyen tartok istentiszteletet. Na most, hogyha el akarok menni Nagy-Tiszalicára, akkor valaki kell, hogy engem helyettesítsen. De ugyanakkor ezek a többi lelkészek is mindenki 4-5 helyen tart istentiszteletet, tehát nagyon probléma a helyettesítés. Úgyhogy én nagyon szívesen elmennék havonta 2-szer is oda, mert szeretek elmenni azok az emberek közé, de pillanatnyilag nem, ha Magyarországról nem jön valami segítség, már úgy gondolom személyben, valaki segédlelkész, vagy ilyen 6. éves gyakornok lelkészek, akkor esetleg voltak már ilyenek nálunk, de sajnos el kellett nekik mennünk egészségügyi gondok véget, és nagyon kevesen vagyunk ennyi gyülekezetre, mert ugye most mindegy, hogy hányan vannak a templomba, 4-en vagy 5-en, hát épp úgy kell prédikálni, épp úgy kell igét hirdetni, épp úgy kell megtartani, mint hogyha 300-an lennének a templomban.
És ugye a helyettesítésnél ugye az is probléma, emlékeztetem a hallgatókat, hogy ebben a gyülekezetben ugye horvátul és magyarul is kell, tehát most hiába ajánlkozna egy magyarországi lelkész, hogy ő szívesen beugrik ön helyett, az nem segítség, hanem akkor mondjuk Pélmonostorán kell segíteni, ha jól értem, ott magyarul van csak ige hirdetés, és akkor ön tudna elmenni ebbe a gyülekezetbe mondjuk.
Igen, akkor az elmenne ide, ahol én vasárnaponként mind a 4 helyen magyarul tartom az istentiszteletet, ami nekem sokkal jobban fekszik is a magyar nyelv, mint a horvát, jó, ha bár beszélem azt a nyelvet is, de hát ez közelebb áll hozzám minden tekintetben, de jó, én neki nem kellene elmenni oda Nagy-Tiszalicára, hanem helyettesítsen itt, ezekbe a gyülekezetekbe, Baranyában, és akkor én el tudnék oda menni.
Oké, tehát akkor összefoglalom, akár a hallgatóink között, ha van lelkipásztor, akkor ezzel tudnának akár a horvátországi magyar reformátusoknak segíteni, hogy a lelkészeket tehermentesítik, és akkor lehet máshova is menni, többször igét hirdetni.
Igen, lehetni lehet, de hát ez a püspök úrnak a hatásköre, úgyhogy ezt mindenféleképpen nem velem, hanem ővele kell megbeszélni.
És akkor utolsó gondolatnak azt még, hogy kérdezzem meg öntől, hogy önnek, mint ennek a gyülekezetnek is a lelkésze, meg persze, mint püspök helyettes, meg akár csak, mint horvátországi magyar református, mit jelent önnek most ez a templom felújítás? Azért egy ekkora közösségben feltételezem, hogy ez egy sokkal ritkább alkalom, mint mondjuk a magyarországi református egyházban, hogy egy templomot felújítunk. Ennek talán más a lelki jelentősége, és kérdezem én, hogy így van-e?
Hát így van. Mondom, hogy 23 éve járok oda, és ez mindig is a gyülekezetnek a szíve vágya volt, hogy a templomot felújítsák, de valóban nem láttunk rá semmilyen esélyt, hogy ezt megvalósítsuk. Mint most idáig adódott ez az alkalom, amit megragadtunk, és nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki részt vett benne, meg támogat bennünket. Én megmondom őszintén, én nem hittem, hogy ez valaha is meg fog valósulni, hogy ezt a templomot egyszer olyan valóban felújított állapotban tudjuk még egyszer látni, de valóban nagy öröm a számomra. Meg nem csak a számomra, az egész gyülekezet számára. Sőt, az egész falu számára.
És ott egyébként a nem magyar lakók, ők most mondjuk figyelik, hogy mi történik a templommal? Beszélt esetleg velük? Most ezen az alkalmon megszólították önöket, amikor püspök úrral ott voltak, elkezdődött ott a padok kipakolása. Figyelik a faluban, hogy mi történik?
Persze, mindenki örül neki, mert a katolikus templomot az gyönyörűen felújították, hát az ortodox templomot is megkezdték a felújítását, de még lenne rajta egy kis javítani való, de most végleg ez a templom végre valóban a falunak a díszele. És van még egy jellegzetessége ennek a templomnak, amit talán nem említettem meg idáig, hogy ami szokatlan, ugye, vagy magyar gyülekezetekben, hogy a templomon kereszt van, nem fönt a torony csúcsán, hanem, mint mondtam, a torony az a templomhajó mellett helyezkedik el, és a tetején, a templomhajó csúcsán ott van egy kereszt. És a régi öregek még annak idején úgy mesélték, tehát ez egy ilyen beszéd a faluban, hogy azért van rajta a kereszt, mert amikor építették a templomot több mint 100 évvel ezelőtt, mint említettem, 1903-ban építették, akkor gyűjtést szerveztek a faluban, és a katolikusok is, meg a szerbek is adtak a templomépítésre pénzt, de azzal a feltétellel, hogy a templomon legyen kereszt is. És ezen a templomon most van kereszt, ami lehet egy kicsit szokatlan a magyar reformátusok számára, de ez a helyzet.
És a felújításnál gondolom megtartják ezt a keresztet már csak mint történelmi érdekesség is, meg helyi hagyomány.
Szigorúírások vannak a konzervatórium részéről, ugye a kulturális műemlék, hogy persze ezt nem szabad eltávolítani semmiféleképpen. Nagy szigorú előírások vannak. Ezt mindent a konzervatóriumnak a felügyelete alatt is kell végezni.
És akkor ez igaz arra is, hogy belül látszik, különböző színek vannak a falon, tehát azt is meg kell mondjuk tartani, ezek eredeti színek most a templomban, és ezeket is meg kell tartani?
A falak az olyan sárgás színek, a mennyezet az kékes színű, tehát most nem tudom, hogy mennyire lesz kivitelezhető, mert most a szigetelve lesz az egész padlózat is, meg a falak is, meg a falakon túl is. Most a püspök úr próbálja valamiféleképpen megbeszélni a kivitelezővel, meg a konzervatóriummal, hogy verjék le a falról a vakolatot egy olyan 2 méter magasságig, és néhány évig ne vakolják be, hogy a fal teljesen kiszáradjon, mert nedvesek a falak. A nedvesség az a legártalmasabb dolog, talán ami létezik az ilyen régi épületeknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a nagy piszanciai reformátusokat ismerhették meg. Vendégünk volt Hajek János, a gyülekezet lelkésze, a horvátországi református keresztjén Kálvin egyház püspök helyettese.
Hűvös van a város áll, tömeg van, nincsen mámor, behúzva minden szárny, semmi sincs már az elmúlt nyárból. Körötted füst és sár, megint csak lennél máshol, elégett wolfram szál, ez maradt meg az éjszakából. Ez így most bent, hosszú zápor,
kevés, az álmodozásból az időlevés, csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólód abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőröndel, fütyülni örökre, mi lett a körökkel, amiket leírtál, némelyik visszatudál, mint egy eltévedt visszafutár. Menni kéne, de a távolság sokba van, befele utazol, a szemhújba van, édes élet, egy cukor kávé, ennyi tud lenni most kábé.
Világgel mennék veled, kékre festeném az eget,
Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Börtön. Szeretne elnyelni rögtön, de soha nem ér utol. Ez a divatos eszme minden tönkre tehetne, az olcsó ígéretekre mindig jön a pokol. De hajnalban az éjjel a köddel majd egy oszlik el, látod, új napra ébredni kell. Fel a szívekkel, jól tudja, ki hívjon, mindenki kell. Látod, új fényjel, látod a jel. Fel a szívekkel. Napra, egy percre se hagyhatja abba, mindig lesz rám a csapda, azt hiszi minden ható. És megmagyarázza, szépen a szája karágja, és aki másképpen látja, lehet még földön futó. De reggel van az éjjel a köddel, most együtt oszlik el, látod, új napra ébredni kell. Fel a szívekkel, jól tudja, kit hívjon, mindenki kell.
Óra.